hoztam, amit mindenki nagyon jól ismer. Ez igazából nekem egy kihívás, hogy ebből tudok-e újat hozni, előhozni. Ha figyeltek a Szent Szellemre, akkor biztos. Szóval, milyennek ismerem én Istent, az Atyát? Jónak, ha milyennek ismerném, ha persze. Az utóbbi hetekben foglalkoztunk azzal, hogy Isten a szeretet, legyél hálás, higgyél. De milyen az Atya? Tudod, az, hogy a másik emberrel hogy viselkedsz, vagy hogy viszonyulsz a másik emberhez, az nagyban függ attól, hogy benned milyen kép van talán emberrel, vagy vagy a másikról, vagy egyáltalán. Tehát, hogy bennem milyen a kép. A másik az lehet, hogy ettől a képtől eltérő, de miután bennem ez a kép van róla, így fogok hozzá viszonyulni. Ha nagyon egyszerű példát kéne mondanom, azt mondanám, ha egy nagyon szigorú, kemény apukád volt, akkor nagy valószínűség szerint az apósodra ugyanúgy nézel, hogy egy szigorú, kemény, kegyetlen ember lesz. Nem biztos, hogy ilyen, de benned ez a kép van. Ha Istenről nem igazán jó a kép a szívünkbe, akkor felé is így viszonyunk, ha tudunk róla, ha nem. Néhány év tizeddel ezelőtt jellemzően az volt az igei tanítás, hogy Isten kemény és megbüntet és fejbe csap, és majd ezt mond. És nem volt egy igazán kedves Isten kép, amit hallottunk. Szóval milyen ilyen ismerem az Atyát? Hát az első nagy felfedezés az elmúlt nem tudom hány évben számomra az volt, amikor úgy tudatosult bennem, hogy nem egy szakállas öregembert kell elképzelni, hanem egy fiatal embert. Hogy van ez? Mert hogy az atyaképhez bennem ez volt, hogy egy szakállas öregember. Jó, hát egy csomóan így is rajzolták, meg festették, meg mit tudom én, de a valóság, ugye nem mondhatnám azt, hogy személyesen még találkoztunk, az még vissza van, de szóval nagy valószínűség szerint miután nincs idő, akkor nem lehet öregedni, akkor nem lehet öreg. Gondolom én. Tudjátok, nem muszáj feltétlenül egyetérteni velem. Szóval mi ennek? Hát el tudom képzelni, hogy jó. Egyik tesó úgy mondta, hogy el tudom képzelni, hogy milyen jó, és akkor úgy hallja belül, hogy figyelj, a képzelő erődet én adtam, de tudom, hogy kevés ahhoz, hogy fölfogd, hogy milyen jó vagyok. Na akkor, amit látunk belőle, amit kinyilatkoztat a Bibliában. Ószövetségi részben. Teremtés. Első nap sötétség, világosság, ketté választás. A második nap boltozat a vizek között, égbolt. Harmadik nap szárazföld, tenger, szárazföldön növényzet. Negyedik nap világítótestek, nap, hol csillagok. Ötödik nap vízi állatok, madarak. Hatodik nap szárazföldi állatok, és végül az ember. 1 Mózes 2.15, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze. Amikor minden készen volt, akkor oda tette bele az embert. Ezek után, miután az ember olyan nagy segítsége volt ugye a teremtésbe, értitek? Ezek után megjelenik, és szövetséget köt vele, és azt mondja, hogy akkor így fogunk együtt munkálkodni. És olyan sok mindent tudott is vinni az ember ebbe a szövetségbe. Ugye? Azt a semmit. Aztán persze jött a bűneset, kaotikus lett minden, viharos gyorsasággal romlik minden. Noé, aztán egy nemzet, Ábrahámon keresztül Izrael, ott azért már akkor vannak proféták, királyok, kezd összeállni egy istentiszteleti rend, egy kapcsolat épül, de az Ószövetségben Isten elrejtett módon jelentkezett. Akkor is, amikor beszélt a profétáink keresztül. A példabeszédek 2, 4 azt mondja, 4-5-6, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, kutatod, mint az elrejtett kincset, akkor megérted, mi az úrfélelme, és rájössz, hogy mi az Isten ismeret. Csak az úrad bölcsességet szájából ismeret, és értelem származik. Szóval, keresned kell, kutatod, de utána járni, megdolgozni érte, úgy is mondhatnám. Ezek után 103. Zsoltár egy egészen izgalmas képet fest a mindenható Istenről. És még mindig Ószövetségben. Szóval irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt, amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napja jó nap, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Szóval Ószövetség, keresned kell, dolgoznod kell, de ez a kép kezd kirajzolódni, hogy egy jó Istenről van szó. Ettől függetlenül azért, hogy mondjam, úgy megvolt a rendje, hogy hogy lehet közeledni ehhez a jó Istenhez, mert ha nem megfelelő módon közeledtél, akkor ki kellett húzni kötéllel a sátorból. Mert hogy nem voltam méltó hozzá. Gyökeres váltás, amikor megjelenik Jézus. Tudjuk, hogy Jézus az Ószövetség ideje alatt élt, halálával életbe léptette az új szövetséget, és feltámadásával működésbe is hozta. Van egy nagyon számomra kedves igevers, a János 2-be, kánai mennyegző, így szólt hozzá, hogy minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbak, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Most ez két ember beszélgetésének egy mondata. Mit keres ez itt az egészbe? A lényege az, hogy Jézus munkálkodásának a következménye ez a mondat. Jézus tesz valamit, és két általános Isten ismereti műveltséggel rendelkező emberből kibukik az, hogy amihez ő hozzájött, az jobb lett, mint az előző volt. Na most, ha a teremtésnél a mindenható Isten mindent megcsinál, és utána teszi oda az embert, ebből következően az új szövetségnél, ha az még jobb, akkor ez hatványozottabban kell, hogy igaz legyen. Hogy mindent megcsinál, és abba helyezi bele az embert. Az egyik, ami ebbe a határozottan jobba, Kolossi 1, 12, 13, 14, 15. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül. Isten ma ugyanúgy láthatatlan, rejtőzködő Isten lenne, ha nincs Jézus. Jézusban láthatóvá válik. Mózesnek volt egy kérése, biztos emlékeztek rá, egyszer azt mondja Istennek, hogy mutasd meg a te dicsőségedet, 2 Mózes 33.18-tól. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Az Úr így felel, elvonultatom előtted egész fenségemet, kimondom előtted az Úr nevét. kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok, orcámat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr. Van itt hely nálam, állj a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, a kezemmel betakarlak, amíg elvonulok, aztán elveszem a kezemet, és hátulról megláthatsz, mert orcámat nem láthatja senki. Ezt mondja Isten Mózesnek. Mózes azért, hogy is mondjam, elég jó beszélgető viszonyban volt a mindenhatóval. Nem volt az egy olyan rossz helyzet. János evangéliuma első rész 14. vers. Az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Mózesnek azt mondja, hogy fenségemet, dicsőségemet megmutatom, hátulról megnézheted, Jézusra azt mondja, hogy látok. 2 Korintus 4.6-ban Pál gyönyörűen leírja. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkbe, hogy felragyogjon előttük Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez egy gyönyörű igevers. Még egyszer elolvasom, jó? Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkbe, hogy felragyogjon előttük Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. 2 Korintus 4.6. Szóval sötétségből világosság, hogy láss. Hogy láss. Szívünkben világosság, hogy képesek legyünk felfogni, hogy meglátni. Felragyog, már nem kell hátulról nézni, és mindez Krisztus arcán, akit pedig szemtől szembe nézhetünk. Szóval az a rejtőzködő mindenható Isten, aki az Ószövetségben nehezen elérhető volt, bár a tulajdonságai megjelentek azokon keresztül, akik keresték, azok egyszerűen, az az Isten egyszerűen megjelenik előtted a Krisztusban. Szóval, ha meg akarom Istenni, ismerni az Atyát, akkor el kell kezdenem megismerni Jézust. De hát Jézust ismerem. Legyen igazad. Szerintem. És akkor nézzük azt, amit Jézus mond. János 10.30-ban azt mondja, én és az Atya egy vagyunk. János 14.10. Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Azok a beszédek, amelyeket én mondom, nem önmagamtól mondom. Az Atya pedig bennem lakozva viszi véghez a cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha másért nem, magukért a cselekedetekért. Szóval megjelenik az Atya Jézusban. Mindenki számára látható módon. János 16.27. Hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Szóval nincs már különbség, hogy Jézus szeret, vagy az Atya szeret. Maga az Atya ugyanúgy szeret, mint Jézus. És a szeretetet nagyon-nagyon alá kell húzni. Mégpedig 1 János 4.7.8. Szeretteim, szeressük egymást. Mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Szóval, ha valakinek a lénye a szeretet, valaki alatt az Atyát értem, akkor nem tud más kijönni belőle. Csak a szeretet. Nem tud kijönni más. Egy János 2.9.10. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. És olvasom ezeket az igeverseket, de hát mindannyian tudjuk, hogy még az új szövetség alapján is csak részszerintiek az ismereteink, ahogy ez az 1 Korintus 13.9-ben meg van írva. Töredékesek a dolgaink, következésképpen nem illik a testvéremnek a torkán lenyomni az én igazságomat. Mert az enyém is csak töredékes. És lehet, hogy a mozaik képnek egy másik töredékét ismerem világosabban, mint a testvérem, de ez nem jogosít fel arra, hogy az ő ismeretét leromboljam az enyémmel. Szóval, ha szeretem. Még a profétálásra is azt mondja a Biblia, hogy vizsgáljátok meg. Tudom, elég régóta vagyok már fiatal, hogy azért ezzel proféta testvérek időnként visszaéltek. Mégis hogy képzeled, hogy Isten szavát megkérdőjelezed? Egy nagyon jó hírem van. Isten szavát soha nem fogod tudni kikerülni. És nem kell megvédened. Ő azt megvédi. De ezt felhasználni, hogy manipuláljak egy másik embert, az azért... Gondolj, amit akarsz hozzá. És a harmadik, amit nem szabad elfelejteni, bármennyire is tisztán hallom a mindenható hangját, mire elmondom, mégiscsak átmegy egy emberi csatornán, és bele fog keveredni valami emberi. Vizsgáld meg! Ha felismered benne az emberit, akkor fejtsd le róla. Ha érthetetlennek tartod az egészet, akkor tedd fel a polcra, és naponta egyszer néz rá. Ha Istentől van, egyszer megkapod a kijelentést. Tisztán és világosan. Ha nem, akkor meg ez ennyi és kész. Szóval Isten szeret téged. János 13.35. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Nem kell világra szóló evangelizációt szervezned, hogy kiderüljön rólad, hogy Isten fia vagy. Süssön belőled a szeretet. Ha csak szeretetbe élnél, milyen volna az élet? Figyelj, a szeretet soha nem kényszeríti rá az akaratát a másikra. Csak mi ezt úgy szoktuk hívni, hogy szabad akarat. Hát Isten a szeretet. Nem kényszeríti a szeretet tárgyára a saját akaratát sem, mert szeret. Hihetetlenül fontos a szeretet. 1 Korintus 13, 1, 2, 3. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet nincs bennem, olyan lettem, mint az engőérc vagy a pengő cimbalom. Ha profétálni is tudok, minden titkot ismerek, minden bölcsesség birtokában van, teljes hitem van, úgyhogy helyeket mozgatok. De szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ha szétosztom az egész vagyonomat, testemet tűzhalálra adom, szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. És az utolsó vers, a 13. ugyanebben a fejezetben. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, a három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Istennek a szeretet a meghatározó tulajdonsága. Ez jön ki belőle. Ha ez a szeretet téged nem hat át, akkor hiába csinálsz nagy dolgokat Istenért. És igen, tudjuk, hogy Isten szeret, persze, megváltott, odaadta a fiát, de hát a főnököm, meg az infláció, meg a drágulás, meg... És közben elhomályosul a szerető atya képe. Nem vitatom a tényeket, hanem azt mondom, hogy elhomályos. A nagy dolgokban azt mondjuk, hogy igen, persze, Isten szeret, tudom, igen, de itt és most és ma. Róma 8.19 azt mondja, hogy a teremtett virág sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, és hozzáolvasom az előbb felolvasottat is, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy a tanítványai vagytok, ha szeretitek egymást. A világ nem vár már harcosokat, akik biblia versekkel ütik és vágják egymást. Pál, amikor Saulként üldözte az egyházat, nem volt meggyőződve arról, hogy a legjobb dolgot teszi. Teljesen meggyőződve róla. Talán még azt is feltételezte, hogy még jobban fog tetszeni Istennek, ha még messzebb megy, még Damaszkuszba is. Aztán kiderült, hogy azt mondják, Isten, figyelj, ez a lendület, ez nem rossz. Az iránya az így nagyon rossz. És nem csak harcolni kell, néha szenvedni is. És azért néha nem akartam én megvédeni Istent. Megmagyarázni, hogy miért nem történt meg valami. Kitalálni a magyarázatot, mert nem teljesült az imád. Tudod, ha igeverssel akarsz egy testvéred ellen harcolni, minden szituációra fogsz találni igeverset. Garantálom. Kiragadod a környezetéből, és arra a szituációra is fogsz találni. Mert hogy olyan sok van. De ha nem a Golgotai kereszttel elvégzett áldozat tükrében olvasod a Bibliát, akkor tényleg csak arra lesz jó, hogy bukkos botkét csapkodj vele jobbra-balra. Ha szeretet nincs bennem, nem fog közelebb vinni senkit. Nem harcolhatsz az igazságért, figyelj, mert ő Jézus. És ő már megharcolta a saját harcait. Vele harcolhatsz, érte, már nem tudsz. Hát győzött a Golgotai kereszten. Minden harcnak vége, amit neki meg kellett harcolni. Vele még lehet, mert ugye az ellenségük még nem adta föl, ő még azért ott prüszköl, de hát vele, de Jézusért már nem kell harcolnod. Szóval nem kell megküzdened a másikkal szembe se Jézust. Nem kell megvédni, ő megvédi magát. Te csak vidd az atyától kapott szeretetet a másikhoz. Ha az életed végén nem a szeretet a legfőbb tulajdonság, akkor eléggé egyhangú lesz a korom. Ugyanis a mennybe hiába viszem a bankszámlámat, kutyát nem érdekli. Hiába megyek úgy oda, hogy nekem 15 ezer fős gyülekezetem volt. A gyülekezet az Krisztus teste. Mi volt belőle az enyém? Semmi. Bocs. A mennybe egy dolgot fognak értékelni, de azt nagyon. Hány embert érintettél meg Isten szeretetével? Hány olyan pillanat volt az életedben, amikor egy mosolyoddal, egy mozdulatoddal, egy mondatoddal tovább engedted azt a szeretetet, amit kaptál az Istentől? Annak lesz értéke. Hogy miből gondolom? Máté 25, 34-től. Akkor így szólt a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok. Mesztelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, börtönbe voltam, eljöttetek hozzám. Azok így válaszolnak, uram, hát mikor láttuk, hogy éhezni, szomjazni? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, befogadtunk voltál, vagy mesztelen és fel, vagy beteg, vagy börtönbe? A király így felel nekik, bizony mondom nektek, amikor megtesztek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. A ebben az érték az ember. Az embert az ember a saját erejéből se megváltani, se megjobbítani, semmit nem tud. Benned ott él a mindenható Isten, ott él az ő szeretete, ezzel a szeretettel tudod meggyújtani a másik embert. De ahhoz, hogy ez a szeretet kijöjjön belőled, ne válaszd a rövidebb utat. Komolyan mondom, egy 2-3 hete foglalkoztat Pál, amikor börtönben volt, mikor kérte a gyülekezetet vagy a testvéreket, hogy imádkozzanak azon, hogy megszabaduljanak. És nem találtam nyomát az új szövetségben. Arra kéri őket, azért imádkozzatok, hogy az evangéliumot tudjam hirdetni, hogy a megfelelő szó ott legyen a számon. Börtönben vagyok, ez nem. De jó lehetett neki, kösz. Az mutat. Ha meg kell élned fájdalmat, kudarcot, nehézség, ne akarj kibújni belőle. Kérdezd meg az atyát, hogy hol fogjuk tudni ezt felhasználni. Hol lesz ez az én hasznomra? És nem megszabadulni tőle. Megint hívő emlékek között kutatgatva, valami baj van, jaj, imádkozzunk, hogy megmeneküljünk belőle. Igen. Keresd az atyát, de ne az legyen a legfontosabb, hogy megmenekülj belőle. Azt nézd meg, hogy ezen keresztül kit tudok megérinteni. Mindig elcsodálkozom azokon az embereken, akik úgy jönnek ki a kórházból, hogy azt mondják, hogy volt két beteg, akikért nekem ott kellett lennem. Ő élte át a betegséget, amiatt került kórházba, de azt mondta, az a kettő, annak tudtam beszélni. Még Jakabot még elolvasom. Jakab 1:2. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedeteket, tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki kincsszigeszen és szemrehányás nélkül adja mindenkinek, és így meg is kapja, de kérje hittel. Biztos, hogy ismeritek. Valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. Ezt úgy szeretjük, hogy és akkor milyen jó, és akkor én bölcs leszek. De ha megnézed ezt a felolvasott szakaszt, ez arról szól, hogy örülj annak, ha kísértésbe vagy, és ha nem tudsz mit kezdeni vele, akkor kérj bölcsességet Istentől, aki elmondja neked, hogy miért van ez. Nem az, hogy nekem egyel magasabb rangom legyen, mert én olyan bölcs vagyok. Azért, hogy legyen bölcsességem meglátni a saját helyzetembe, abba a kellemetlen, nyomorult, szerencsétlen helyzetbe, amiben éppen vagyok, hogy abban, hogy tudom továbbadni azt a szeretetet, amivel Isten megajándékozott, mert a lényéből ez jön ki. És nem... Hogy kell szépen mondani? Szóval nem... önsanyargatásra akarok biztatni senkit. Egyszerűen azt a tényt próbálom elmondani, amit Jézus azt mondott, hogy úgy mondott, hogy figyeljetek, a világon nyomorúságotok lesz. Álmodozhatsz arról, hogy minden jó lesz, nem lesz. 17-ben főpapi imába nem azt kérem, hogy vedd ki őket, tartsd meg őket ott, ahol vannak. De amikor egy nehéz szituáció után azt tudod mondani a másiknak, hogy de Isten szeret, engem is szeret. De hát mit éltél át? Abban éreztem meg. Akkor hitele van a szavadnak. Akkor fölfog, megakad a másik, hogy mit beszél ez? Biztos, hogy komplett. Ezt még elmesélem. egy tesó, aki sokat beszélget az úrral, ez egy beszélgetésbe keveredett egy pszichológus nővel, és mondta neki a pszichológus nő, hogy figyelj, te egy tipikus esete vagy a skizofréniának. Hangokat hallasz, beszélsz, téged úgy kéne diagnosztizálni, ha bejönnél. Nem baj, ha azt hiszik rólad, hogy nem vagy komplett. Egy a lényeg, ha mindenható mondja azt, hogy tudom használni. Ott, ahol van. Tud csatorna lenni. Ott, ahol van. Nem az a legfontosabb neki, hogy kikerüljön a nehézségből, hanem az, hogy a szeretetemet továbbadja. És a tetejében még logikusan is gondolkodik, mert hát ennek van értéke a mennybe, tehát ez a jó befektetés. Szóval, 1 János 4.19 befejezésül. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Nem kell kierőködnöd a szeretetet önmagadból. Megkaptad. Ott van benned. De ha rossz az Isten képem, és azt, az a kép rögzült bennem, hogy veszélyes, nem szabad, ezt teszek, akkor fejbe kólít, vagy majd meglátom, hogy mibe kerülök. Nem tudod elengedni ezt a szeretetet, kiengedni magadból. Mert úgy érzed, hogy magadnak van szükség rá. Csak hogy ez a holtengerféle állapot. Szóval mindent csak befogadok, ez olyan sós, hogy semmi haszna. Mert hogy kifelé a holtengerből nincs kifolyás, csak befogadok. Ha kiengeded. Tudom, ehhez bizalom kell. Persze. De hát, ha az atyában nem bízom, akkor kiben? Ha benne nem, akkor kiben bízom? Most ne kezdjük el sorolni, hogy kiben nem bízom, ez kicsit hosszú lenne. Szóval, végszó. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Amen. Imádkozzunk még fennállva.